Szeretnék néhány gondolatot megosztani veletek, amit hitem szerint Isten helyezett a szívemre. Aztán nyilvánvalóan, ha jól tudom, akkor Péter testvérünk és Lali testvér is fog néhány gondolatot megosztani. Az első dolog, rögtön nézzünk is egy igét, jó? Lali fog nekem ebben segíteni. Az 1 Korintushoz lapozzunk, 1 Korintus 12, 27-től egészen a fejezet végéig. 27-től és a végéig.
Ti pedig Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint. És pedig némelyeket rendelt az Isten az egyházban. Először apostolokul, másodszor profétákul, harmadszor tanítókul, aztán csodatévő erőket, aztán gyógyításnak ajándékait, gyámolókat, kormányokat, nyelvek nemeit, avagy mindnyájan apostolok, vagy mindnyájan proféták, vagy mindnyájan tanítók, vagy mindnyájan csodatévő erők, vagy mindnyájatoknak van gyógyítása való ajándéka, vagy mindnyájan szólnak nyelveken, vagy mindnyájan magyaráznak, igyekezzetek pedig hasznosabb ajándékokra, és ezen felül még egy kiváltképpen való utat mutatok nektek.
Amen. Köszönöm. Na, ugye tudjuk nagyon jól, hogy az Efézus 4-ben is olvasunk az úgynevezett 5 szolgálati ajándékról, apostol, proféta, evangélista, pásztor, tanító. És ugye azt is tudjuk, hogy ezeket azért adta Isten, hogy a szentek tökéletesítése céljából, és hogy szolgálatra felkészítse a szenteket. És érdekes, hogy az 1 Korintus 12-ben, a 27-től egy kicsit másfajta felsorolást olvasunk. Például nem olvasunk itt evangélistáról, nem olvasunk például a pásztorról. És ne kérdezz meg tőlem, hogy miért. Van egy válaszom erre, és úgy hiszem, hogy nem olyan rossz az a válasz erre, amit mondanék, de én nem akarok most belemenni ilyen teológiai kifejtésekbe, ugyanis nem erről akarok beszélni, hanem fel akarom hívni egy nagyon fontos dologra a figyelmeteket. Hogyha itt az 1 Korintus 12-27-től kezditek nézni, és látjátok, hogy apostol, proféta, tanító, gyógyítás ajándékai, gyámolítók, stb. És a végén említi a nyelveken szólást. Nekem az meggyőződésem, hogy itt a nyelveken szólásnál, ahogy nagyon sokszor mondják az egyházban, hogy ez a legkisebb ajándék, és nagyon sokszor halljuk azt is, hogy hát megvan írva, hogy nekünk a hasznosabb ajándékokra kell törekedni, és akkor a nyelveken szólást ugye hagyjuk a csodába. De figyeljetek ide, csak gondoljátok végig, hogy itt egy lépcsőzetességet tapasztalunk meg, és a nyelveken szólást említi utoljára ugyanaz ige, de nézzétek meg, hogyha az 1 Korintus 14-et nézitek, meg úgy általában a hívő életeteknek a tapasztalatait, és aztán összevetitek más olyan embereknek a tapasztalataival, akik előttünk jártak a hitéletben, azt mondják a legtöbben, akik tényleg Isten emberei voltak, és ezt tartom én is, ezt látom én is, hogy a nyelveken szólás egy lépcső, egy belépő a láthatatlan tartományba ahhoz, hogy a többi ajándék is elkezdjen működni. És ne akarjál úgy fellépni a legmagasabb lépcsőfokra úgy, hogy a legalsó lépcsőfokot kihagyod. Mert a szellemi életben ez nem fog menni. Ezt lehet, hogy meg tudod úgy csinálni, mint ahogy a kisfiam szokta, hogy a lépcsőházba kettesével próbálja szedni a lépcsőket, de a szellemvilágban ilyen nagy szintugrásokat nem tudunk megtenni. Illetve fel tudja az Isten gyorsítani a fejlődést, a változást, a növekedést az életünkben, de akkor is ez a fejlődés lépcsőzetesen történik meg, csak legfeljebb gyorsabban. És ez azért nagyon fontos, mert ugye itt Pál apostol is mondja, hogy törekedjetek a hasznosabb ajándékokra, és ugye az 1 Korintus 14-ben is ez van, hogy törekedjetek a hasznosabb ajándékokra. De azt szeretném tőled kérdezni, hogy akarsz te profétálni, hogyha a legalacsonyabb lépcsőfokot, a nyelveken szólást sem lépted meg? Hogy akarsz te belépni a természet felettibe, a láthatatlanba, a szellemi birodalomba, a mennyei szellemi birodalomba, hogyha alapszinten a nyelveken szólást, mint olyat, mint kegyelmi ajándékot nem fogadtad el, hogy az egy létező, természetfeletti valóság, Istenből egy ajándék, a Szent Szellemnek az egyik fajta megnyilvánulása a sok közül. Ha ezt nem fogadtad el, akkor hogyan akarsz magasabb szintre lépni a szellemi életben? A másik dolog, amit szeretnék mondani még ezzel kapcsolatosan, hogy meggyőződésem az is, hogy ma az egyházban a szolgálati ajándékoknak, és nem csak a szolgálati ajándékoknak, hanem mindenféle szolgálatnak az egyházban helyre kell állnia. És ebben a mindenféle szolgálatban benne van az is, hogy van akinek az a dolga a gyülekezetben, hogy a pénzügyeket kezelje. Van akinek az a dolga a gyülekezetben, hogy a hangtechnikát kezelje. Valakinek a dicsőítésben kell részt venni. Van akinek a gyerekekre kell vigyázni, stb. Stb. És az apostolok cselekedeteiben azt olvassuk, hogy amikor kiválasztották a diakonusokat a szolgálatra, akiknek csak annyi feladatuk volt, hogy az ételt kiosszák, és azt mondják, hogy jó étvágyat kívánok, Pistikém, itt a finom varjuhús. Ezt csak olyan emberek tehették és mondhatták az apostolok cselekedetei szerint, akik tele voltak hittel, Szent Szellemmel és bölcsességgel. Ma Isten ezt az egyházban helyre akarja állítani. És az egyik ilyen terület, ahol helyreállásra van szükség, az az imádkozás, és azon belül a nyelveken való imádkozás. Azt szeretném neked mondani, hogy egy új korszakba került be az egyház, ez meggyőződésem, új korszakban vagyunk, és ez az új korszak még nem látható ebben a fizikai világban, hanem ez a szellemvilágban látható. A szellemvilágban már óriási átrendeződések indultak el. És ezek az átrendeződések materializálódni fognak, be fognak jönni a fizikai világba. Na most, hogyha te most ebben a pillanatban nem látsz be a mennybe, nem látsz be a szellemi világba, hanem pszichikai szinten vagy, pszichikai szinten imádkozol, pszichikai szinten dicsőíted az Urat, pszichikai szinten foglalkozol az igével, nem látsz be a mennyei világba, a szellemi világba, akkor nem fogod látni azt az átrendeződést, ami már a szellemvilágban elindult. Magyarul nem fogod látni a valóságot, hanem egy illúziót, az illúziót fogod látni, mert ez, ami körülvesz bennünket, ebben a külső látható világban, ez egy illúzió. Ez egy illúzió. Ezt gyakorlatilag el lehetne felejteni, ezt az egészet. Nekem annyi előnyöm van veletek szemben, hogy nem látom, de ez igazából nem túl jó előny, mert más területen ugyanúgy érzékelem, tapasztalom. És azt látom, hogy ezen az illúzión keresztül az ördög el akar bennünket hitetni, hogy ez a valóság. Az illúzió a valóság. Azt akarja az ördög bemagyarázni, hogy az illúzió a valóság. És kiépít a világban az ördög mindenféle struktúrát, mindenfélét, választhatunk, hogy amelyik éppen a kedvencünk, tehát választhatunk közülük, és ezeken a struktúrákon keresztül az ördög azt akarja elhitetni, hogy csak ez a létező, csak ez a valóság. És közben van egy mennyei valóság, van egy láthatatlan valóság, amit fizikai szemmel nem lehet látni. És általában a hústesti keresztényeket, meg az ilyen pszichikai, meg a megtévesztés alatt lévő keresztényeket, akkor éri meglepetés, amikor egyszer csak az, amit eddig nem láttak, hirtelen láthatóvá válik. Valamit még nem láttak, nem látták, hogy mi van a mennyei világban, de egyszer csak a mennyei világban, például ami átrendeződés megtörtént, egyszer csak bejön a fizikai világba, és sokként éri, meglepetésként éri őket. Például csak egy példát mondok. Az egyházban már most, de ez még semmi, ami most van, óriási megrázattatás indult el, de ez, ami most van, ez még semmi. Ezek még csak a bűnöknek a gyümölcse, amit az egyházban látunk. Óriási megrázás alá fog kerülni az egyház az egész földön. Az egész földön. Olyan megrázás alá fog kerülni az egyház, hogyha valaki csak erre néz, csak erre, akkor azt fogja látni, hogy minden széthullik körülötte, romok az összes gyülekezet. Figyeljetek ide! Meg a gyülekezetek fognak rommá válni. Értitek? Olyan romok, szakadások, mindenféle dolgok lesznek, olyan híreket fogunk hallani, hogy 10, 20, 30, 50 ezer fős meg a gyülekezetek szana széjjel fognak szakadni, mert Isten szét fogja rázni őket. És hogyha csak erre, higgyétek el, hogy lesznek ilyen dolgok. És nagyon hamarosan fogunk ilyen dolgokról hallani. És itt lesz a döntő tényező, hogyha valaki csak ezekre néz rá, mert az egész földön fognak ezek a dolgok történni, annyira szét lesz rázva az egész egyház, és ha valaki csak ezekre fog ránézni, akkor az egész kereszténységtől el fog menni a kedve, full depressziós lesz, és még azt se tartom kizártnak, hogy lesznek olyan emberek, most nagyon durvát mondok, de azt se tartom kizártnak, hogy lesznek olyan emberek, akik öngyilkosok lesznek, mert egyszerűen annyira össze fognak zavarodni, hogy Úristen, én akkor mibe tértem meg, hova tértem meg, mihez tértem meg, vajon létezik egyáltalán az az Isten, akit nekem eddig prédikáltak, akiben én eddig hittem, mert ugyanis, hogyha valaki csak egy rendszer, tehát valaki egy rendszerbe épül be, ő hiába mondja, hogy az Isten, meg Jézus, meg stb., az csak egy rendszer. És amikor a rendszer szét lesz rázva, akkor meginog és szétrázódik annak az illetőnek a hite, aki benne volt abban a rendszerben. Értitek? Na most jön a döntő, és erre akarom felhívni a figyelmeteket. Ha most te nem lépsz be a láthatatlanba, a mennyeibe, hanem megmaradsz ilyen pszichikai szinten, amin most vagy, kedves barátom, ne haragudj, hogy sértegetlek, de ez az igazság, akkor téged sokként fog érni az a megrázkódtatás, ami minden gyülekezetet el fog érni. A legjobb gyülekezettől a legrosszabbikig minden gyülekezet át fog menni. Mert ezt Isten megmondta, hogy még egyszer megrázom az eget és a földet. És ez a még egyszer, illetve ez a megrázkódtatás, ez tudod, mi lesz a durva? Hogy nem csak a külső körülményekben lesz a megrázkódtatás, hanem bennünk is megrázkódtatás fog történni. Bennünk! Gondolj bele, hogy Isten bennünk rázni fog dolgokat. És ezt nekünk át kell élni. Még egyszer mondom neked, mert látom, hiába nézel így rám, akkor is ez az igazság. Látom, hogy nem hiszel nekem. Isten bennünk is meg fog rázni dolgokat. A mennyeit és a hústestét, a mennyeit és a földit, a mennyeit és a pszichikait Isten szét fogja bennünk rázni. Azért, hogy kiderüljön, hogy mi a mennyei, mi az, ami bennünk mennyei, és mi az, ami bennünk még nem mennyei. És ezt értsd meg, ezt másképp nem fogod kibírni, csak ha belépsz a láthatatlan birodalomba. Mondom, másképp nem fogod kibírni, csak ha belépsz a láthatatlan birodalomba. Figyelj, nekem nem probléma, én szívesen prédikálok az angyaloknak is, tehát nekem nem gond, érted, hogyha nem hiszel nekem, de akkor is ez az igazság. Ha nem lépsz be a láthatatlanba, nem fogod kibírni azt, ami most jön. Mert egy új korszak kezdődött el. És ez az új korszak, ez nem rögtön ébredéssel fog kezdődni, hanem full pusztulással, full rombolással, szétrázással kezdődik az új korszak. Hát figyelj ide, amikor megszületett a Messiás, egy új korszak kezdődött. Mivel kezdődött az új korszak? Gyerekgyilkossággal kezdődött az új korszak. Heródes katonái kivonultak, és leölték a környéken az összes gyereket 2 éves korig. És a kis Jézusnak, a csecsemőnek, a messiást Egyiptomba kellett vinnie a szülőknek. Amikor megszületett Jézus, akkor Mária és József életébe egy új korszak kezdődött el. Az új korszak az nem kajakra full ébredéssel kezdődött, hanem Egyiptomba kellett menekülni. Ez így kezdődött az új korszak. Nem örömmel kezdődött az új korszak, az egész nép ott hajbókolt, egész Izrael, Herodestől kezdve a főpapig, és mindenki, hogy hú, megszületett a messiás, hanem azzal kezdődött az új korszak, hogy Egyiptomba kellett menekülni. Na most, hogyha ez így volt 2000 évvel ezelőtt, akkor ez most is így lesz. Ez nem azt jelenti, hogy Egyiptomba kell menni, nem erről beszélek, hanem arról beszélek, hogy az új korszak az nem feltétlenül, nem a látható világban, nem feltétlenül örömmel kezdődik. De ha te belépsz a láthatatlan világba, ott öröm van. Mert ott már nem az a valóság van, ami itt van körülöttünk. Például csak egy példát mondok. Mi a valóságban látjuk, hogy van ilyen gyülekezet, olyan gyülekezet. Hidd el, hogy jó néhány gyülekezet ezek közül a láthatatlan világban már nem is létezik. Már nem is tartják számon a láthatatlan világban. Még fizikailag működik, funkcionál, intézményesedik, szaporodik, stb. És a láthatatlan világban már nem tartják számon. Mert elhagyták az Urat. Mert egy új korszak kezdődött. Fel tudod ezt fogni, hogy most én miről beszélek? És most tudod, hogy kiket akar Isten? Imádkozó embereket, közbenjárókat. Ugyanis azt mondja Isten igéje, na ezt nézzük meg, jó? Zsidókhoz írt levél, 7. fejezethez lapozzunk, mindjárt be is fejezem majd. Zsidó 7, 25. Ez egy nagyon érdekes ige. Zsidó 7, 25.
Azért ő mindenképpen üdvözíteti is azokat, akik ő általa járulnak Istenhez, mert mindenkor él, hogy esedezzék érettük.
Amen. Itt Jézusról van szó, ugye, aki üdvözíti azokat, akik elé járulnak, és mindenkor él, hogy esedezzen értük. Ez ugye Jézusnak a főpapi tisztségéről szól. De hogyan esedezik Jézus, mint főpap? Ez a nagy kérdés. Hogyan esedezik Jézus, mint főpap? A testen keresztül. A testen keresztül. És hogyha... Figyelj ide! Ahhoz, hogy Jézus, mint főpap, rajtad keresztül tudjon esedezni, ahhoz neked szellem által kell imádkoznod. Figyelsz rám? Mert a szellem, most kérlek, hogy nagyon-nagyon figyelj rám. Olyan titkot mondok neked, amit hogyha megértesz, akkor nagyon boldog leszel. Mert akkor tudod, hogy Isten még a konyhában, a főzés közben is tud téged használni. Figyelj ide! A szellem látja, hogy Jézus miért esedezik most éppen. És amikor átadod magad, és elkezdesz nyelveken imádkozni a szellem által, akkor az, amit a szellem lát, amiért Jézus esedezik, az rajtad keresztül kifolyik, és a szádon keresztül kimondja a szellem azt a nyelveken, amikor imádkozol, azt, amit Jézus éppen, ahogy Jézus esedezik a mennyben. Érted, hogy mit akarok mondani? Te tudtad követni? Oké. Na, még egyszer elmondom. Tehát a szellem látja, hogy Jézus miért esedezik. És amikor te átadod magad az Úrnak, és nyelveken szólsz, és bekerülsz a szellembe, akkor a szellem, amit lát, amit kikutatott, hogy éppen most mi van Jézusnál, azt rajtad keresztül ki imádkozza. És kellenek olyan emberek ma a Földön, az egyházban, akiken keresztül Isten ki tudja imádkozni az ő akaratát. ez hitem szerint, ez nem csak nyelveken szólásban működik, ez értelemmel való imában is működhet, amikor az emberre rászáll a Szent Szellem, meg van szentelve az értelme is, és egyszerűen intuitív módon felismeri, hogy miért kell imádkozni, és ki imádkozza. De a tapasztalat az, hogy az értelmünk sajnos nem túl gyakran van ebben az állapotban. Viszont a szellem az mindig ebben az állapotban van, mert ahogy van az Isten igéjében, és ezt Klaudia is szokta idézni, amikor Jézus mondja, hogy a szellem kész, de a test erőtelen. És mi mindig arra tesszük a hangsúlyt, hogy a test erőtelen, holott át kéne fordítani a hangsúlyt arra, hogy de a szellem kész. És ez azt jelenti, hogy a szellem mindig abban az állapotban van, hogy a szellem bármikor tud imádkozni, a szellem bármikor tud Istennel lenni, a szellem bármikor képes megérteni, felfogni az igét, a szellem minden időben látja, kikutatja és látja, hogy mi van éppen az Úrnál, csak várja, hogy a lelkedben hozz egy döntést, hogy oda szánod a testedet, hogy oda szánod azt az aranyos kis picike kis szádat, kinyitod, és elkezdesz imádkozni. Elkezded kimondani a kimondhatatlan szellemi, mennyei szavakat, titkokat. Engeded, hogy a szellem ki imádkozza rajtad keresztül, és amikor már egy órát imádkoztál, 2 órát imádkoztál szellemben, 3 órát imádkoztál szellemben, halleluja, mikor már 4 órát imádkoztál szellemben, halleluja, amikor már 5 órát imádkoztál szellemben, halleluja, amikor már 6 órája már szellemben vagy. Olyan módon meg tud téged ragadni a Szent Szellem. Olyan dolgokat meg tud láttatni veled a Szellem, intuitív módon. Olyan dolgokra rányílik a szemed. Olyan dolgokba bele tudsz látni. Olyan dolgokat Isten meg tud mondani, és ki tud mondatni rajtad keresztül. Amiről halvány fogalmunk nincsen, mindaddig, amíg testben vagyunk. Addig, amíg nem... Még egy dolog. A láthatatlan és a látható világ közti különbségről egy nagyon fontos megállapítás. Amikor a látható világban vagyunk, soha nem érezzük azt, hogy az életünk beteljesedett állapotban van. Ezt elmondom konkrétan, hogy mire gondolok. Figyeljetek ide, én 36 éves vagyok, az eddigi 21 éves hívő életem, amióta megtértem, másról sem szól, csak arról, hogy minden, amit én megálmodtam, elképzeltem, hogy hogy lesz, és milyen jó lesz, és milyen nagyszerű lesz, és hú, de csodálatos lesz, és hú, az mind összeomlott. És ez valószínűsítem, hogy így lesz az egész életemben. És azt is valószínűsítem, hogy azt hiszem, hogy többen vagyunk, akik ugyanezt mondhatjuk el. Na most, ha te erre nézel, hogy az egész életed így telik, akkor egy, elhiteti az ördög azt a hazugságot, hogy amióta megtértem, milyen rossz nekem. 2, ha erre nézel, akkor fennáll az a veszély, sőt nem, hogy fennáll, meg is történik automatikusan, a hústest elkezd követelőzni, és elkezdi számon kérni a hústest, hogy egyetlen egy álmom nem teljesedett be. Egyetlen egy elgondolásom, amit szerettem volna, nem teljesedett be. Sőt, azt is elmondja a hústest, hogy pedig én nem akartam nagy ember lenni, csak egy házat akartam, csak egy autót, csak egy jó férjet, csak egy jó feleséget. Csak 2-3 szép gyermeket. Csak egy jó munkát, ahol tisztességes havi fizetést kapok. Csak egy jó férjet, aki nem ilyen bunkó paraszt, és csak a kenyérpusztítással az a létformája. Vagy nem egy házártos feleséget. És látszatra, ha elsőre figyeled, akkor nagyon úgy tűnik, mintha a hústestnek a követelése, mintha logikus lenne. Nem? Hát én csak egyszerű dolgokat akartam, mondja a hústest. A hústest követelőzik. És amikor az ember ebben az állapotban van, akkor teljesen csalódik az egész kereszténységbe, csalódik az egyházba, csalódik a gyülekezetbe, csalódik a pásztorban, csalódik mindenkibe csalódik, és egy teljesen megkeseredett ember lesz. Van egy másik módja is ennek, a másik módja pedig az, hogy vannak emberek, akik nem tudom, hogy miért, egyszerűen nem fáradnak bele az illúzióknak az építgetésébe. És megpróbálják megvalósítani önmagukat az egyházon belül. Hamis szolgálatok, hamis tekintély, hamis ajándékok, és különböző dolgok, és nem értem, hogy miért, soha nem fáradnak bele. Végkimerülésig csinálják. És ez mind abból fakad, hogy a hústest követelőzik. Na most jön a láthatatlan világ. Amikor te belépsz a láthatatlanba, belépsz a mennybe, a mennyei világba, Isten jelenlétébe, ott ezeket a szükségeket nem érzed. Ott nincsenek ezek a szükségek. Érdekes, amikor Isten jelenlétébe élek, vagy vagyok, amikor a Szent Szellem nagyon körülvesz, amikor az ige nagyon szól hozzám, nagyon érdekes, valahogy, ha jó ég tudja miért, valahogy eszembe se jut az, hogy egyetlen egy álmom se valósult meg. Valahogy olyankor a jó ég tudja miért, az kezd eszembe jutni, hogy vajon mi lehet Istennek az álma, és vajon hogyan tudnám azt elérni, hogy ez az álom jöjjön be a szívembe, Istennek az álma, mert az garantált, hogy az meg fog valósulni. Ha nem itt, akkor az örökké valóságban, de mindenképpen meg fog valósulni. És ez, amikor az ember belép a láthatatlanba, ott érzi, hogy beteljesedett állapotban van, ott érzi, hogy nincsenek szükségek, nincsenek azok a szükségek, amiket ő eddig a hústestben érzett, és ott találkozik egy teljesen más valósággal. És a kulcs ott van, hogy te engeded-e azt, tehát te melyik valóságnak engedsz? A látható valóságnak, tehát az, ami egyébként illúzió, ahogy mondtam, vagy engeded az Istennek, hogy az ő láthatatlan mennyei valósága megragadja a te szívedet. Mert hogyha megragadja a te szívedet a láthatatlan mennyei valóság, leélheted úgy az egész életedet, hogy egyetlen egy álmod, elgondolásod nem fog megvalósulni, és mégis te leszel a legboldogabb ember a Földön. Azért, mert a mennyben vagy. Már itt a Földön. Azért, mert a mennynek a jelenlétében élsz. És hogyha te ezt az igazságot meg tudtad ragadni, akkor a Szellem tud téged használni az imádkozásban, a közbenjárásban, és rajtad keresztül Jézus a Szellem által ki tudja imádkozni azt, amiért esedezik a mennyben. Azt kell meglátnod Szellemben, hogy az Úr miért esedezik a mennyben. És ez az igazság ebben a korszakban, amiben most élünk, ez az igazság fel fog értékelődni. És lesznek emberek, akik meg fogják látni hitem szerint ezt az igazságot, és oda fognak állni a résre, és el fognak kezdeni imádkozni. Egyszerű emberek lesznek ezek. Egyszerű emberek, akikről azt se tudjuk, hogy kicsodák. És oda fognak állni a résre, és imádkozni fognak. És tudod, az imádkozó ember kormányokat tud megdönteni, és új kormányokat tud felemelni. Persze a Szent Szellem által, ha ezt Isten neki kijelenti. Az imádkozó ember városokat tud Isten elé térdre kényszeríteni. A Szent Szellem által. Tudunk ilyen történeteket, Charles Finney bement egy városba, csak végigment a városon, és egy olyan isteni jelenlét, atmoszféra áradt ki rajta keresztül, hogy az egész város megtért. Nagyon sok ilyen történetet tudunk. És hol van megírva a Bibliában, hogy ezek a történetek 21. században nem játszódhatnak le újra? Hol van megírva, kinek a Bibliájában és kinek a Biblia fordításában van megírva, hogy ezek a történetek akár ma nem játszódhatnának le újra? De ehhez Isten keres. Embereket keres. Imádkozó embereket keres Isten. Olyan embereket keres Isten, akik nem a pszichikaiban, nem a pszichében, hanem a szellemben vannak. Olyan embereket keres Isten, akik nem hústestben, hanem szellemben vannak. Olyan embereket keres Isten, akik nem a saját problémáikkal vannak elfoglalva, hanem most hadd fogalmazzak így, hogy akiket Istennek a problémája érdekel, akit az érdekel, hogy mi érdekli az Urat, hogy mi foglalkoztatja most az Urat, hogy mi a gond, úgymond a gondja most az Úrnak, mi az, amit az Úrnál most aktuális, amit Isten akarja, hogy változás történjen. És tudod, amikor szellemben vagy, akkor végre kilépsz önmagadból. Kilépsz a te kis világodból. Kilépsz a te kis hétköznapi gondjaidból. Kilépsz ezekből a dolgokból, és belépsz a szellembe, és elkezdesz egy teljesen más dimenzióban élni. Elkezdesz abban élni, amiben Isten akarja, hogy éljél. Elkezdesz Istenben élni. És elkezd a mindaz, ami a krisztusi identitásodban benne van, és mindazok azok a jogok, amiket az Úr biztosított a számodra Krisztusban, azok elkezdenek a jogi oldalról átmenni a gyakorlati oldalra, tehát megtapasztalássá változnak át. Ekkor tudjuk kiűzni a démonokat. Ekkor tudjuk Isten szelleme által meggyógyítani a betegeket. Ekkor tudjuk Isten szelleme által feltámasztani a halottakat. Ekkor tudunk Isten szelleme által Jézus nevében beleavatkozni az anyagi életben. És ekkor tudnak történni anyagi csodák, teremtő csodák. Azért nem látjuk ezeket a dolgokat megvalósulni, mert még szellemben sem láttuk meg ezeket a dolgokat. És ahhoz, hogy egyáltalán szellemben meglássuk ezeket a dolgokat, ahhoz be kell lépni a szellembe, be kell lépni a Istennek a jelenlétébe, és időzni kell Istennel, időzni kell az Úr jelenlétébe, mert ezeket a látásokat nem mi fogjuk vizualizálni, magunk elé képzelni, hanem ezeket a látásokat a Szent Szellem süti bele a lelkünkbe, bele süti a lelkünkbe, bele írja a szívünkbe, de ahhoz időt kell tölteni Istennel, mint ahogy Mózesnek is föl kellett menni a hegyre, és igazából már a 6. napja is fönn volt a hegyen, és akkor leszállt egy felhő, de igazából, ha jól emlékszem, ott azt olvassuk, hogy a 7. napon szólalt meg az Úr. A 7. napon szólalt meg az Úr. És ez azt mutatja számunkra, hogy egyrészt időt kell tölteni Isten jelenlétében, másrészt pedig nagyon sokszor az Isten jelenlétében történő időzésnek nem az a célja, hogy mert nem azért van, mert Isten annyira örül, hogy várathat bennünket, és akkor nem, Isten nem ilyen szadista, hogy na még egy kicsit nem szólok hozzád, na még egy kicsit, na meddig bírod ki, na még egy kicsit, hanem ilyenkor le kell épülnie bennünk a hústestnek. Le kell épülnie, biztos ti többen tapasztaltátok, hogy elkezdesz imádkozni. Eltelik fél óra, egy óra, még úgy mindig érzed, hogy a belső világodban van egy kis küszködés, a gondolatvilágodban még mindig jönnek fel mindenféle dolgok, és körülbelül egy óra telik el, most ez természetesen nem mindig így van, ez csak egy általános megállapítás, egy óra telik el, mikor még nem azt érezted, hogy hú, de jó volt Isten jelenlétében, hanem még csak annyit érzel, hogy na végre megérkeztem. Na végre leépült a hústest bennem erre az időszakra, leépültek a gondolataim, és most érzem, hogy most kezdek feltöltődni a szellemnek a gondolataival. És ahhoz, mert ugyanis hústesti és mennyei látás együtt a kettő nem fér meg. Le kell épülnie bennünk a hústest szerinti látásnak, a hústest szerinti gondolkodásmódnak ahhoz, hogy a mennyei látás belénk jöjjön, és aztán felépüljön bennünk. Be kell jönni a látásnak a szívünkbe, és még egy dolgot mondok, nekünk is bele kell menni a látásba. Ez két különböző dolog. Ezt most lehet, hogy nem érted, amit mondok, lehet, hogy még én se értem, de akkor is tudom, hogy a Szent Szellemtől van. Tehát nem elég, hogy csak a látás jön belénk. Nekünk is bele kell menni a látásba. De csak abba a látás, figyelj ide, csak abba a látásba tudsz belemenni, ami előtte már beléd jött. Nem tudsz olyan látásba beleállni, belemenni, ami még előtte nem jött beléd. De ahhoz, hogy a látás beléd jöjjön, időznöd kell Isten jelenlétében. Időznöd kell. És egy pár záró gondolatot hadd mondjak, és aztán át is adom a szót. Nem, ez már tényleg az lesz. Az 1990-es évek végén, amikor a teológián tanultam, volt egy fél éves időszak az életemben, amikor nagyon felborultak körülöttem a dolgok, de jó értelemben. Én nagyon, nagyon szeretem olvasni a Bibliát, Isten igéjével foglalkozni, és mellette imádkozni, de a 90-es évek tehát végén, 99-ben volt egy fél éves időszak az életemben, amikor ez felborult. Ez azt jelenti, hogy olvastam igét, de éreztem, hogy az olvasott igéket, tehát a kapott rémákat ki kell imádkozni magamból. És akkor nagyon megnövekedett az imaidőm. Emlékszem, volt egy pince ott a Gyömrői út épületbe, lementem a pincébe, bezártam az ajtót, amennyire lehetett, vagy elvonultam teljesen egy elzárt helyre, és 5-6 órákat imádkoztam. De ez nem ilyen hústestből volt, hogy na hát olvastam Jongi Csónál, akkor én is ezt fogom csinálni, hanem elkezdtem imádkozni, és nem vettem észre, hogy elmegy az idő. Tehát ez nem úgy volt, hogy nézem az órát. Ja, én nem is nézem, na mindegy. Szóval, tehát ez nem így volt, hanem persze volt nálam egy óra, akkoriban volt egy ilyen brej, úgynevezett brej órám, amit úgy néha kézzel megtapogattam, és azt vettem észre, hogy belefeledkeztem Istennek a jelenlétébe, és 5-6 óra elment úgy, hogy észre se vettem. Otthon a szobámban volt szintén egy ilyen élmény, amikor teljesen egyedül voltam otthon, ez volt a szerencse, mert egy olyan élményem volt, ez komolyan mondom, szó szerint megtörtént, hát szellemben történt, de most nem tudom másképp elmondani. Szabályszerűen olyan volt, úgy annyira leszállt a Szent Szellem rám, hogy mintha egy ilyen felhő bejött volna a szobába. És úgy éreztem, hogy a felhő ott van a szobámban. És egy olyan Isten félelem szállt rám, hogy remegtem, tehát szó szerint fizikailag remegtem. És közben hallottam, hogy a felhő a szobába lebeg fölöttem. És olyan Isten élményeim voltak, és tudod mi az érdekes, hogy ez nem én generáltam ezeket a dolgokat magamban, nem is akartam ezeket mindegyiket Isten kezdeményezte az életemben. Ez időszak alatt, emlékszem, hogy nagyon jártam prédikálni mindenféle ilyen pünkösdi gyülekezetekbe, ahova meghívtak, és emlékszem, hogy ez időszak alatt nagyon áldott volt a szolgálatom, dicsőség az Úrnak, de ez a fél év, ez úgy végződött, hogy Isten megmutatta, és ez volt a csúcspontja az egésznek, és hiszem, hogy akkor erre ment ki a játék Isten részéről. A fél évnek a végén, mert ez egy fél éves időszak volt, a fél évnek a végén oda mentem a Melindához, a feleségemet így hívják, akkor még nem volt a feleségem, oda mentem és megkértem a kezét. Mert akkor kaptam kijelentést Istentől, hogy ő lesz a feleségem. Először úgy kezdődött, hogy Isten szólt, hogy lesz feleségem. És aztán a vége az lett, hogy oda mentem a Melindához, és tudtam, hogy ő lesz a feleségem. És utólag, ezt tőle tudtam meg, hogy ő kapott egy igét az Ézsajásból, még fél az egésznek, amikor nekem elindult ez az ima életem, amiről én beszéltem, kapott egy igét az Ézsajásból, hogy ímé újat teszek, vagy újat készítek, most készül. És azt mondta, hogy ő benne volt egy belső tudás, hogy én leszek ez az új neki, csak ugye hát egy normális nő volt, tehát nem ő kérte meg a kezem, hanem várt. És közben az én életemben történt egy ilyen fél éves vajúdásos időszak, és ennek a vajúdásnak a végén volt az, hogy egyértelmű kijelentés volt bennem. Oda mentem, megkértem a kezét a Melindának, és igen mondott. És akkor, és most jön a lényeg, amiről akarok beszélni, akkor volt egy gondolat bennem az Úrtól, és ez a gondolat a következő volt. Olyan volt ez az egész, minthogyha az Úr azt akarta volna nekem mondani, hogy most fogok neked megtanítani egy szellemi alapelvet, hogy a mennyben hogyan működnek a dolgok. És ez egy óriási lecke volt, ugyanis ez a dolog is úgy kezdődött, hogy nem én voltam a kezdeményező, hanem Isten. Isten adta a kijelentést, hogy lesz feleségem. Isten hívott be az ima életbe, az intenzívebb ima életbe, és mindent Isten csinált bennem. Tehát Isten volt az, aki véghez vitte bennem, hogy a végén oda mentem és megkértem a kezét, stb. Stb. Ugyanúgy a feleségemnél Isten volt a kezdeményező, Isten adta neki az igét, és ha végignézed az egyház történelmet, és most hadd vonatkoztassak el, az összes ébredés az egyházban, az összes változás, az összes reformáció így kezdődött el. Soha nem ember volt a kezdeményező, hanem Isten. Isten volt, aki mindig felindított embereket. Isten szelleme volt, aki mindig meglátogatott embereket. Isten szelleme volt, aki mindig elkezdett embereket felpiszkálni, felingerelni. Isten szelleme volt, aki embereket behívott egy intenzívebb, egy erőteljesebb vajúdásba, ima életbe, közbenjárásba. És Isten volt a kezdő, és Isten volt a befejező. És ezt azért mondom neked, hogy ne legyél te Isten munkájában kezdő és befejező, mert átok alá fogsz kerülni, értsd meg! Mert azt mondja az ige, hogy átkozott az az ember, aki testben bízik. És hogyha valamiben te vagy a kezdő, akár egy vállalkozásban, vagy bármilyen, a legegyszerűbb, nem véletlenül én ezt a házasságon keresztül tanultam meg. Nem tanultam meg eléggé, de azért valamit tanultam belőle. Ugyanez minden az egy újjászületett embernek, az életének minden részére kivetíthető, ugyanez a dolog. Barátom, drágám, kedvesem, ide figyelj! Ha bármiben, egy vállalkozásban, egy Istentől való szerelemben, házasságban, vagy barátságban, vagy bármiben, szolgálatban, gyereknevelésben, te vagy a kezdő, és te vagy a befejező, úgy, hogy abból Istent kihagytad, te csak elterveztél valamit, és utána rámondod, Istenem, én ezt terveztem, áld meg, akkor én már most elmondom neked, hogy jaj lesz neked. Jaj lesz neked. Mert ennek minden esetben pusztulás lesz a vége. És ugyanígy járnak ma az ébredést csináló gyülekezetek is egyébként. Ugyanígy járnak ma az ébredést csináló gyülekezetek. Elkezdik az ébredést, be is fejezik hamarosan, és ezeknek a gyülekezeteknek a hírét, porát nem fogod majd látni. Mindegy, hogy 100-an voltak, vagy 5000-en, teljesen lényegtelen. Ha ők kezdtek el valamit, akkor azt be is fejezik hamarosan, és semmi nem marad belőle. Semmi. És ide figyelj, én azt mondom neked, mert jó, mert te most itt mondod nekem, hogy jó, de figyelj ide, én már 40 éves vagyok, én már 70 éves vagyok, én már 50 éves vagyok, ide figyelj, én mondok neked valamit. Ha neked van egy elhívásod, és te szellemben élsz, a Szent Szellem meg tudja tenni azt, hogy regenerálja a testedet. Megállítja benned az öregedési folyamatot. Komolyan, figyelj ide, a Róma 8 alapján ezt be lehet bizonyítani. Figyelj, erre van ige. Erre van ige. Megeleveníti a ti halandó testeiteket a ti bennetek lakozó szellem által. Ez azt jelenti, hogyha te már 80 éves vagy, és már az összes fogad kihullott, és már a hamut is mamunak mondod, de Isten azt mondja, hogy mégis van egy elhívásod, és addig nem halhatsz meg, amíg azt be nem töltöd, akkor a te benned lakozó szellem, aki Jézust feltámasztotta a halálból, kinöveszti a hajadat, kinöveszti a fogadat, megfiatalítja a bőrödet. És utána az lesz a veszélyes a számodra, hogy menekülnöd kell, mert mindenki utánad fog fordulni, hogy milyen szép férfit még nem is láttunk. Isten dicsősége regenerálni tudja az emberi testet, érted? Figyelj ide, ezek olyan szellemi valóságok, amiről beszélünk, de nem tapasztaltuk meg, pedig ezek igaz valóságok. A 2. Korintusban, mikor Pál mondja, hogy mi szembenéztünk a halállal, ugye is azt mondja, hogy készek voltunk meghalni, de ugye ott ezt Lali pontosabban tudja ezt az igét, de ott ugye azt mondja Pál, hogy de hát, hogy végül is hittünk abban az Istenben, most nem szó szerint mondom, de ez a lényeg, hogy hittünk abban az Istenben, aki feltámasztja a halottakat. Figyelj ide, Pál úgy ment neki a megkövezésnek, meg ezeknek a különböző dolgoknak, hogy gyertek gyerekek, végül is, amíg itt kell élnem a földön, úgyis fel fogok támadni. Ez természet feletti. Ezt csak azok az emberek tudják, mert ez nem úgy működik, hogy ilyen nagyképűen kijelentem, mert a hitet és az elbizakodottságot csak egy hajszál választja el egymástól. Nem mindegy, hogy hit vagy elbizakodottság. De aki természetfelettiben él, annak ez nem elbizakodottság, hanem hit. Valódi hit, ami kijelentésből fakad. És akkor azt mondja, figyelj, de levághatod a fejem, úgyis kinő. Úgyis fel fogok támadni. Addig, amíg itt kell élnem a földön, ha kell, akkor 35-ször Isten feltámaszt. Minden évben egyszer-kétszer feltámaszt Isten. Addig, amíg itt kell élnem a földön. A dicsőség, amikor belépsz a dicsőségbe, és szemléled a dicsőséget, elváltoztat a dicsőség. És amilyen mértékben kibírjuk, olyan mértékben rá kell, ez nekem meggyőződésem, bármennyire is azt fogják majd mondani némelyek, hogy hamis tanítás, de akkor is ez a meggyőződésem, hogy amilyen mértékben kibírjuk, olyan mértékben a földi, a mennyei dicsőségnek valamilyen szinten rá kell jönnie a földi testünk, erre a testünkre is, és az arcunkon sugároznia kell a dicsőségnek. Ugyanis új szövetségben élünk. És azt mondja Isten igéje, hogy jobb helyzetben vagyunk, mint Mózes. Mert Mózes arcán ott volt a dicsőség. És ez egy elmúló dicsőség volt. Hoppá! Ez egy elmúló dicsőség volt. De mi nem elmúló dicsőséget kaptunk az Úrtól. Milyen dicsőséget kaptunk az Úrtól? Azt a dicsőséget most kapaszkodj meg, amit akkor kapott Jézus az Atyától, amikor feltámasztotta őt a halálból. Nem az a dicsősége van, nem azt a dicsőséget kaptuk meg az Úrtól szellemben, ami akkor volt Jézuson, amikor itt volt a földön, hanem a feltámadásnak a dicsőségét. Mi az Úrnak a feltámadott életét kaptuk meg. Kapaszkodj meg! Ahogy Jézus föltámadt a halálból, és megdicsőült, mi ugyanúgy szellemben föltámadtunk, és ő benne, szellemben, ő benne már ott vagyunk a mennyben, szellemben. És megkaptuk ugyanazt a dicsőséget. Hol vannak ezek az életünkben? Mert ez a jogi oldal. Ez a gyakorlati oldalra, a megtapasztalásnak a szintjére úgy fog átjönni, hogy keressük az Urat. Azért meséltem el, és azért mondtam el, mert ezeket a dolgokat, mert meggyőződésem az, hogy Isten most újra embereket be fog hívni egy intenzívebb ima életbe. Egy eddiginél intenzívebb ima életbe. Újra be fog hívni embereket. És én nekem van egy vágyam. Én szeretnék ezek között az emberek között lenni. Szeretném tőled megkérdezni, hogy te szeretnél-e ezek között az emberek között lenni. Ez az én kérdésem, és a választ döntsd el magadban. Isten áldjon meg!